bemutatta azt, hogy hogyan látjuk magunkat, ugye a tükörbe, mit mond el a tükör rólunk, a világ, vagy mások, vagy... Aztán belenézett egy másik tükörbe, a Biblia, hogy Isten hogy gondolkodik róla. És aztán harcolt érte. Ugye, mert jön a tolvaj, és mit akar elvenni? Nem a tükröt, hanem azt, mindig azt akarja elvenni, ami, ahogy Isten hogy gondolkodik rólunk. És aztán itt jön a bukta sokszor az életünkbe, hogy nem harcolunk érte. Nem azt mondjuk, hogy de, nekem akkor is, én akkor is úgy akarok gondolkodni, hogy Isten gondolkodik róla. Hanem hagyjuk, hagyj vigyel. És még maradunk, mivel a kis tükrünkkel. De hogy jó döntést hozott, harcolt érte. És cserébe odaadta a tükröt helyette. És ez így működik, hogy odaadjuk cserébe azt, hogy az emberek hogy gondolkodnak rólunk, vagy a családunk hogy gondolkodott rólunk, vagy a világ hogyan gondolkodik rólunk. Ezt oda kell adjuk. És aztán szépen elvonulunk a Bibliánkkal, ahogy Isten gondolkodik rólunk. Úgyhogy ott hagyjuk azt a szemetet, amit eddig össze is gyűjtöttünk. Ugye ott hagyta az egészet. Nem vitte maga. Oda nézett, és ment. Úgyhogy jó kisfilm, nagyon tetszik, úgyhogy mindenképpen akartam, hogy ti is részesüljetek benne. Ja, úgyhogy folytatjuk a frissítést. A múlt héten beszéltünk arról, hogy hogyan éljük meg a valós közösséget. És igen, szinte olyan volt, mint egy bibliaiskolai óra. Ja. De érdemes meghallgatni. Nem egyszer, többször, mert sok információ volt benne. Sok mag volt benne, ami ja, ha ki kell, akkor abban gazdagon lesz élet. Mai alkalommal Máté 6-ban fogunk, Máté 6-ot fogjuk olvasni, meg Máté 18-at, és hát még valami. Pastor Vreeland üdvözletét küldi, tehát már nyüstöl hétről hétre, és már két hete elfelejtem átadni, hogy nagyon-nagyon-nagyon megérintette az, amit itt tapasztalt közöttünk, ahogy fogadtuk meg. Ja, tehát nagyon jól érezte magát. Azt mondta, hogy feltétlenül mondjam meg, hogy sokat jelentett számára az, hogy itt volt, hogy mi szolgáltunk ő felé, és ezt sosem fogja elfelejteni. Sziasztok, gyertek! Úgyhogy üdvözlet onnan, a Maine államból, Amerikából. Ja, minden nap küld áhítatot, amúgy már, nem is tudom, már vagy 10 éve. Évente mondjuk egy 2 hét szabadságot kivesz belőle, vagy mit tudom én, vagy amikor beteg volt és képtelen volt írni, akkor nem ért, de amúgy minden nap jön egy féloldalas, A4-es féloldal, vagy lehet, van, hogy egy oldal is gondolat a Bibliában, úgyhogy hatalmas szolgálata van. Ja, várom még mindig a képeket a Balatonra. Küldjétek, légy szíves, küldjétek. Nehogy már az én képem legyen ott, meg az Erdély Zoli, meg a... Eddig 3-at kaptam. Nyilván az mi képeinkkel és a családom képeivel is tele tudjuk tömni, de az a jó, hogyha hozzátok. Ja, hozzátok. Jövő héten vasárnap még tudjátok hozni, vagy e-mailbe elkülditek nekem. Nagyon egyszerű az e-mail címem, balazs@bibliaszol.hu. Úgyhogy ez könnyű megjegyezni. Ja. Na, de vágjunk bele. Nem tudom, hogy emlékeztek-e még arra az időszakra. Hát én például tinédzser voltam mobiltelefon meg Facebook nélkül. És túléltem. Ez hihetetlen. De emlékszem, amikor én tinédzser voltam, akkor jött be valamikor a mobiltelefon, de ez a gerincferdítő verzió volt, amikor kellett hordoznod ezt a táskát. Emlékeztek rá? Tehát táskatelefon, hiszen még 0660-as volt, és jó nagy zé volt még ilyen, ez a telefonzsinór, ez a akármilyen, tehát így, ez volt a menő. Ezt lehetett autóba vinni, az még gizdább volt. Ja, aztán mit tudom én, hát jöttek a jó nagy telefonok, azok a féltéglás telefonok, jöttek a kinyithatósak, csúsztatós, okos. Tehát fejlődnek a dolgok, igaz? Frissülnek a dolgok. Vagy a magnóra gondoltam. Van-e bármelyikötöknek még otthon ez a szalagos, orsós magnó? Nincs már? Már sokat érhet, ha valakinek van ilyen. Ja, aztán jött a, mi jött utána? Hát volt lemez is, de hogy volt a kazettás magnó. Ja, aztán bejött a CD. Ja, tehát fejlődő MP3, most már MP4, MP5, nem tudom már, hogy fog fejlődni a dolog. Nem tudom, hát mennyi van már MP, akármi. Na, a lényeg, hogy itt is frissülnek a dolgok. És nem is tudom, már hallottam, valaki mondta, hogy most minek vegyem meg az iPhone 4-et, iPhone 3 jó volt, minek vegyem meg az iPhone 4-et, mikor már úgyis megjelent az iPhone 5. És emlékszem a szüleimre, meg a nagypapámra, én csak őt ismertem, az egyik két nagypapám, de jobban az egyiket, és hogy abban az időben, a régi szép időkben még úgy használták a dolgokat, hogy addig használták, amíg tönkre nem ment. Nem? Ez így volt? Nem az, hogy használom egy évig, két évig, már megjelent a 68. újabb verziója két év alatt valaminek, és már le kell cseréljük. Nem, használták addig, ameddig. Ezért volt ciki néha velük lenni, vagy elmész hozzájuk, ezt még a régi pupos tévé van, meg mit tudom, hogy miért. Dobozos, szia dobozos. Úgyhogy ma meg már mindig frissítünk, és sűrűn frissítünk. Most a probléma, olyan nagy problémán nincs ezzel. Nyilván annyi, hogy az ember sok pénzt költ erre, feleslegesen. De nagyon érdekes, hogy emberek hajlandóak ezeken a szinteken, ezeken a módokon folyamatosan frissülni és frissíteni. Viszont az ember nem hajlandó az életében, szellemileg, belül, lelkileg frissülni. A dolgokra ad, pénzt ad, ami persze sok munkaóra, sok energia, sok idegeskedés árán van meg az a pénz, amit aztán elkölt frissebbnél frissebb dolgokra, de mi van belül? Mennyire törődik a mai ember azzal, hogy belül frissüljön a lelke, a szíve, a szelleme? Nem nagyon foglalkozik vele. Úgyhogy ezért gondoltam azt, hogy ez üzenetsorozat, ez fontos lesz. És aztán lehet, hogy olyan rengeteg új információt nem fogsz kapni, mint amit eddig is tudtál, de friss az friss lesz. És ezzel a szívvel hallgassuk, ezzel a szívvel emészszük, ezzel a szívvel jegyzeteljünk, ezzel a szívvel forgassuk ezt Istennel a szívünkben, hogy frissülni akarunk. És van jó néhány téma, és jó néhány terület az életünkben, ami akadályoz bennünket abban, hogy frissüljünk, és ezeket fogjuk elővenni. Ezeket fogjuk elővenni. És hát talán a legelső, a múlt heti után egy ilyen terület, ez a megbocsátás. A megbocsátás. De nyilván tudtátok ezt, mert megkaptátok a jegyzetet, tehát hogy nagy meglepetés nem okoztam nektek ezzel kapcsolatban, sőt, mert talán lehet, hogy múlt héten is megkaptátok. Ja nem, múlt héten időbe szóltam, hogy ne adjátok oda. Ja, de hogy... Tehát hihetetlen dolgokat láttunk eddig az elmúlt egy évben. És szeretném is azt majd a nyári táborban, hogy mondjátok el a bizonyságotokat. A délelőtti alkalmakon ez egy ilyen kávézós formátumban lesz, nem ilyen istentiszteleti formában a balatoni táborban, hanem leülünk, együtt kávézunk, lesz egy rövid gondolat a Bibliából, de főként bizonyságok lesznek, egy órás lesz maximum az időtartam ennek, kis délelőtti együttlétnek, közösségnek, és nagyon szeretnénk hallani. Igazából a nevetekben mondom a másiknak, hogy szeretnénk hallani a bizonyságotokat, hogy Isten hogyan munkálkodott az elmúlt egy évben az életetekben. És fontos, hogy elmondjátok, fontos, hogy a mi órunkra is kössétek, mert nagy bátorítás tud az lenni. Nem tudjátok, hogy azt, amit Isten végez bennetek, azt hogyan tudja használni mások életében. Úgyhogy gondolkodjatok ezen. Én azt látom, hogy gyülekezetként nagyon sokat fejlődtünk. Tehát ahhoz képest, hogy egy évesek vagyunk már lassan. Tehát Isten sok, sok növekedést adott. Egyénenként, ha bármelyikőtökre nézek és gondolok, látom azt, hogy a gyülekezetben hogyan növekedtetek és fejlődtetek. De én azt szeretném, hogy ne csak egy gyülekezetként fejlődjünk, és frissüljünk, és lépjünk egy magasabb szintre, hanem otthon. Az otthoni életünkbe. Tehát ne itt egy közös, ne csak egy közösségként, hanem az életünkben, az életünk különböző területein is ott legyen ez a növekedés. Úgyhogy ezért tartom fontosnak nagyon ezt a sorozatot, és azért imádkozom, hogy Isten tegyen valami egyedülállót az életetekben, egyénenként, és biztos vagyok benne, hogy tesz is. De itt van ez a téma, ez a megbocsátás, én azt gondolom, hogy ez az egyik legkeményebb téma, és ja, beszéljünk róla. Vannak fizikai törvények, vannak lelki törvények, és vannak szellemi törvények. És egy példa, mondjuk a fizikai törvényekre, ott van a gravitáció. Tehát ha megszegjük a törvényeket, annak vannak következményei. És ott van a gravitáció törvénye, tehát hiába döntjük el őszintén és határozottan, hogy én most fölmegyek a 10 emeletes legtetejére, és megszegem, érvénytelenítem azt a gravitáció törvényét, és kilépek. Annak lesznek következményei. Tök mindegy, hogy nekem mennyire őszinték voltak a szándékaim, mennyire terveztem el, hogy ez nekem rendben lesz, jó lesz a jövőm ezzel kapcsolatosan. Mivel megszegtem egy törvényszerűséget, annak mindig ugyanaz lesz a következménye, hogy belehalok. Ha a 10. ugrok, belehalok. Ha mondjuk a 2., 3., 4., akkor még talán attól függ, mire esek, vagy hogy esek. De halál. És ugyanúgy igaz a lelki és szellemi törvényekben is, hogyha megszegjük őket, annak vannak következménye is. Úgyhogy itt vagyunk Máté 6-ban, 14. 15. vers, ezt fogjuk most mindjárt felolvasni. Ez az Úr imájának a vége már, tehát amikor már túl van Jézus az Úr imáján, akkor ezt még úgy oda biggyezti, és egy kőkemény mondat. Azt mondja, mert ha megbocsátjátok az embereknek bűneiket, akkor mennyei atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsátotok meg másoknak, akkor mennyei atyátok sem bocsát meg nektek. Hú. Ezt nem én mondtam. Ezt Jézus mondta. Mert ha megbocsátjátok az embereknek bűneiket, akkor mennyei atyátok is megbocsát nektek, de ha nem bocsátotok meg másoknak, akkor mennyei atyátok sem bocsát meg nektek. Tehát ha most ebbe belekötnénk, vagy elkezdnénk vitatkozni, hogy most ez mind van, vagy miért nincs így, vagy hogy van, a vitát nem én nyerném, Jézus nyerné. Neki mindig igaza van, még akkor is, ha nem értek vele egyet. De sokszor belemennek emberek abba a hülyeségbe, hogy amikor egy ilyen nehezen emészthető, vagy nagyon kihívó igazság hangzik el Jézus szájából, vagy olvassák a Bibliában, hogy ó, szerintetek mire gondolhatott Jézus, amikor ezt mondta? Ugye, mert ez túl kemény, hát nem lehet ezt szó szerint érteni, ezt valahogy ki kell magyarázni, mert kegyelem van, meg bevégzett munka van, meg minden. Hát valahogy ennek kell magyarázatának lenni, hogy ez így szóról szóra ne legyen már igaz, ahogy Jézus mondta. Okay, tehát, hogy mire gondolhatott Jézus? Na, vajon mire gondolhatott? És ez olyan, mint amikor én azt mondom, hogy ez a zöld szék, és hát, na, tehát, hogy ez a szék ez zöld színű, és akkor mindenki elgondolkozik rajta, hogy na, vajon Balázs mire gondolhatott, amikor azt mondta, hogy ez a szék zöld? Hát, hogy zöld az a szék? Tehát mire gondolhatott Jézus, vagy mit értett alatta? Hát ezt. Fölolvasom nektek, jó? Mert ha megbocsátjátok az embereknek bűneiket, akkor mennyi atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsátotok meg másoknak, akkor mennyi atyátok sem bocsát meg nektek. Tehát ennyi. Na de várjál már, Balukám, hát ez nem cselekedett program. Nem az? Hát, tehát ahhoz, hogy nekem meg legyen bocsátva, nekem is meg kell bocsátanom másoknak? Hát hogyan? Nem. Tehát azt mondja, nézve az egész szövegkörnyezetet is, hogy elolvasod ezt a két fejezetet, 5. és 6. fejezetet. Tehát azt mondja, szellemileg képtelenség az, hogyha valaki Krisztusé, ami azt jelenti, hogy neki meg lett bocsátva, akkor ne bocsásson meg másoknak. Erről beszél. Tehát képtelenség az, ha nekem megbocsátatott, és én Jézusé vagyok, újjászülettem, keresztény vagyok, Jézus követő vagyok, sokféleképpen el tudom mondani, akkor az szellemi képtelenség, hogy egy folyamatos haragban és egy folyamatos keserűségben éljek végtelenségig, nyilván időben, sokáig, úgy, hogy ne bocsássak meg valakinek. Tehát erről beszél. Úgyhogy lehet azt mondod magadban, ó, hát lehetetlen, nekem lehetséges. Tudnék egy listát írni. Azt kell mondjam, hogy akkor lehet, hogy bajban vagy. Lehet, hogy nem is ismered Jézust. Tehát ha nem tudsz, ha képtelen vagy megbocsátani, és ez nem is zavar téged, akkor lehet, hogy még nem is ismered Jézust. Nem találkoztál azzal, hogy ő megbocsátott neked. És tehát azt mondja, hogy képtelenség. De hát nekem jogom van haragudni, nem? Na persze, jogom. Ja, főleg, hogyha tényleg meg is rugdosott, bántott, abszolút. De egy probléma van ezzel. Tehát amikor nekünk jogunk van haragudni, és ezt így mondjuk is, most nem tudtam szerezni egy ketrecet, de azzal igazából bezárjuk magunkat. És így... És akkor most itt állnék egy ketrecbe. Azzal, hogyha ragaszkodom a sértődöttségemhez, a haragomhoz, bezárom magam egy börtönbe. És be vagyok zárva. És ott vagyok. És nincs szabadság, nincs öröm, semmi nincs. Be vagyok zárva. Egy rab vagyok. És nem tudom, hányan volt ilyen gondolatok, hogy de jó lenne a börtönbe vonulni. Egyikünk se vágyik börtönbe, nem? Tehát kell a fenének. Tehát nem akarok én börtönbe menni. De mégis néhányunk meg van rekedve. És börtönben van. Egy saját maga által bezárt börtönben. Úgyhogy kemény, Jézusnak a szavai kemény szavak, és szükségünk van arra, hogy szabadságunk legyen ezen a területen. Mert aki bezárta magát egy börtönbe, az nem újjong bent, hogy hú, de jó itt, hú, de jól érzem magam, jaj, de annyira örülök, jó helyen van, micsoda lehetőségeim vannak itt. A közösségre, a barátkozásra, a bármire, lehetőségek tárháza van. Nem. Mit akar egy ember, aki be van zárva börtönbe? Kiszabadulni. Ja, úgyhogy erről fogunk beszélni most, és lesz benne kihívás bőven. Mert nagyon-nagyon-nagyon is az érzelmekhez kötődik a meg nem bocsátás és a megbocsátás. Túlságosan az érzelmeinkre hallgatunk ezen a területen, de majd beszélünk róla, tehát függetlenül tenni kell magunkat az érzelmektől. Mert amíg nem bocsátunk meg embereknek, amíg vannak emberek az életünkben, akiknek nem bocsátottunk meg, addig ott maradok ebben a ketrecben. 10 évig, 20 évig, 30 évig, 40 évig, és már meghal az illető, de én még élek, úgyhogy 50 évig, 60 évig, és nincs lerendezve a dolog. Nem ő vele, a szívemben. A szívemben. Úgyhogy, ja. És mindez miért? Mert nem akarok megbocsátani. Ja. Tehát számtalan esetben láttam ezt, nyilván velem kapcsolatosan, hogy hölgyek, akiknek problémáik voltak az édesapjukkal, akár lehet, hogy akár bántalmazás szintjén is. Tehát az első időszakban, amikor megismerkedtünk, tehát mint lelkipásztor és gyülekezeti tag, vagy lehet, hogy nem gyülekezeti tag, csak bárki, és beszélgetünk. És jó a kapcsolatunk. De amint egy kicsit közelebb kerülünk, vagy amint egy kicsit megismerjük egymást, már jön a fal. Már jön a fal. És már jönnek, már látni, vagy érezni, hogy vannak hátsó gondolatok rólam. Akár ki is derültek hátsó gondolatok rólam. Tehát, hogy elkezdett beszélni rólam valakinek. Most nem mostani helyzetről beszélek, csak 17 év, vagy nem tudom már mennyi. 17 év tapasztalatom van már ebbe. És mindez azért, mert van egy lerendezetlen kapcsolata, egy meg nem bocsátás, egy sérelem és sebek az édesapja részéről, vagy valamilyen férfi, lehet, hogy egy férj részéről, aki ott hagyta és bántotta. És aztán amint egy kicsit közelebb kerül egy tekintéllyel bíró férfi ez az életében, ugye ez egy lelkipásztor lehet tekintéllyel bíró, mert azért megy hozzá, mert kérdez, vagy érdeklődik, vagy valamilyen segítségre van szüksége. De amint ez már egy kicsit közelebb lesz, onnantól kezdve a lelkipásztor beugrik az apa helyére. És felhozza azokat az érzelmeket, felhozza azokat a sérelmeket, és ha bár nem párosítja vele, de tudat alatt én egy apa leszek számára, akire ő haragszik. És nincs megbocsátás. És éppen ezért az ördögnek ez egy nagyon jó eszköz. Hogy aztán ne is jöjjön segítség a részemről, aki részéről esetleg tudna jönni segítség. Mert nem fogadja meg a tanácsomat. Tehát a legtöbb nő, akit tanácsoltam, hát 98%-ban nem fogadják meg a tanácsomat. Az utóbbi időben egyébként úgy döntöttem, hogy lehet, hogy nem is nagyon fogok nőkkel találkozni, mert felesleges. Tehát Isten tiszteleten van igazság, arra lehet hallgatni, azt nem így szemtől szembe mondom, hanem egyszerűen csak fogadd el, Isten szól hozzád, és ennyi. És ez egyébként bőven elég, nem kell, hogy hétről hétre egyébként találkozunk, az mondjuk nem én vagyok, nem egy pszichiáter, vagy nem tudom kinek a dolga ez. Én egy lelkipásztor vagyok, aki imádkozik Isten üzenetét, próbálja meghallani és kommunikálni, és aztán imádkozik azért, hogy elfogadó szívek elkezdjék alkalmazni ezt az igazságot. De és most nem a csalódásomból beszélek, csak annyi, hogy látom ezt, ez egy valós dolog, hogy van egy ellenállás. Van egy ellenállás, és nem hallgatnak. Nem hallgatnak a bölcsességre. Ja, aztán persze nyilván ott van, aki meg nem is jön, de nem is kell, hogy jöjjön, mert csomóan viszont nagyon jól tudják alkalmazni Isten igét anélkül, hogy beszélgessenek mondjuk egy pásztorral. Tehát most csak egy alkalmazását mondtam el nektek, vagy egy tapasztalatát annak, hogy egy meg nem bocsátás hogyan tud falakat, vagy hogyan tud betömni egy csatornát, amin keresztül egy áldás jöhet. Na, szóval. Menjünk tovább. A lényeg a lényeg. Máté 18. Tehát arról fogunk beszélni, hogy hogyan jöjjünk ki ebből a börtönből, ahová bezártuk magunkat, hogyan éljünk szabadon. Ugye mi igazából kint akarunk élni, nem bent. És Máté 18-nak az eleje csak egy kis rávezetés. Mindjárt olvassuk ezt a részt, mielőtt még Péter megszólalt volna. Tehát beszél itt arról, hogy hogyan, tehát arról tanított Jézus, hogyan kell konfrontálni egy testvért, amikor ő megbotránkoztat engem, vagy vét ellenem, vagy megbánt, vagy bármi. Leírja a folyamatát itt Máté 18-ban, hogy először egyedül menjek és mondjam el, hogy ez nem volt jó, vagy nem esett jó, vagy erről lehetne egyébként egy külön üzenetet prédikálni, mert nagyon jó tanítás és nagyon hasznos. Aztán beszél a folyamatban a következő lépcsőről, hogy ketten menjenek oda, tehát vigyen egy tanút magával az illető, hogyha nem hallgat rá, akkor már legyenek ketten, és hogyha már úgysem hallgatnak rá, akkor vigye a gyülekezet elé, ami igazából azt jelenti, hogy a gyülekezeti vezetőség segítségét kérje. Tehát nem az, hogy itt most mikrofont adunk, és akkor a gyülekezet előtt kaparják ki egymás szemét, mert az ketrec harc lenne, ugye? De azt mi nem szeretnénk. Úgyhogy amikor ezeket így leírja, vagyis nem leírja, hanem elmondja, akkor szeretem Pétert, hasonló, mint én, szól, hogy valamit nem ért, vagy valami nem tiszta. Tehát, hogy Jézus, Jézus. Az a helyzet, hogy most itt valamit nem értek. És akkor tudod, Péter kérdez, tehát hogy is van ez? Tehát, Uram, hányszor kell megbocsátanom az Isten családjába tartozó testvéremnek, akik többször is vétkezik ellenem? Akár hétszer is? Akár hétszer is? És ez a hetes szám, ez egy különleges szám a Bibliában, de nem csak azért, mert most mi itt felfedeztük, hogy a Bibliában ez egy különleges szám, hanem ők is tudják. Tehát azért kérdezte Péter, azért mondta, hogy 7, mert ez a teljességnek a száma. A teljesség száma. Tehát mit tudom én? Tehát itt van egy csomó hetes. Tehát 7-szer mondja Jézus azt, hogy én vagyok. Hogyha olvasod az evangéliumokat, 7-szer mondja, hogy én vagyok. Tehát én vagyok az élet kenyere. Én vagyok a feltámadás és az élet, stb. Stb. Tehát én vagyok, ezt 7-szer mondja. Akkor a jelenések könyvében találkozunk 7 pohára, a 7 trombita szóval, 7 természet feletti születés van. Tehát amikor valaki meddő volt, és mégis szült, tehát az egész Bibliában. Tehát ez a hetes szám, ez úgy átitatja, hogy a 7 nap alatt teremtette Isten a Földet. Persze a 7. volt a pihenőnap, de az is hozzátartozott. Tehát sok-sok hetessel találkozunk. És átfordítva, tehát erről a héber gondolkodás, átfordítjuk a mai gondolkodásra. Jézus, akkor most nekem tényleg meg kell bocsátanom? Tényleg? Az Isten családjába tartozó testvéremnek, akik többször is vétkezik ellenem, akár 7-szer is. Vagy, tehát, hogy tényleg meg kell bocsátanom? Teljesen meg kell bocsátanom? Mit? Küszködünk ezzel egyébként, a megbocsátással? Akkor megbántanak? Szerintem küszködünk. Úgyhogy és így megnézzük Jézus válaszát, és egy hihetetlen jó történetet is elmond. Ez egyik legjobb történetet, én azt mondom, a legszemléltetőbb történetet, ami az Újszövetségben van. Mondhatjuk, ezzel a történettel három tényt árul el nekünk Jézus. És ott van a jegyzetetekben, ki is lesz vetítve. Nézzük az első tényt. Az első igazság a megbocsátásról. Hát Jézus azt mondja, hogy a megbocsátottak megbocsátanak egymásnak. Vagy másoknak. Tehát a megbocsátottak megbocsátanak másoknak. Igazából Máté 6, amit olvastunk 14-15, ott is erről beszélt, hogy a megbocsátottak, azok megbocsátanak. Tehát akik Krisztusban vannak, megbocsátanak másoknak. És a 22. vers, hogy folytatjuk Máté 18-ban, 22. vers, nem csak 7-szer, hanem akár 70-szer, 7-szer is, válaszolta Jézus. Ez pofátlanság. Tehát Tehát nem csak az, hogy teljesen megbocsátasz, hanem folyamatosan teljesen megbocsátasz. Nem teljesen, nem csak teljesen, hanem folyamatosan teljesen megbocsátasz. Tehát folyamatosan. Tehát a megbocsátás nem egy egyszeri döntés, hanem egy folyamatos döntés hozata. Napról napra. Oké? Tehát egy folyamatos cselekedet. Tehát nem egyszeri döntéssel kezdődik, de folyamatos. Újból és újból. Tehát azt mondja Jézus neki, Péterkém, nem akarlak elkeseríteni. Igen, nagy számot mondtál 7-szer. Azt hitted, hogy felül bíráltad itt a dolgokat, hogy sokkal nagyobb számot mondtál, mint amire én gondoltam. Nem, 70-szer 7-szer. Tehát folyamatosan meg kell bocsáss a testvérednek. Mindig feljön a dolog belül a szívedben, az, amit tett, ránézel a fejére, és eszedbe jut, hogy mit mondott, vagy mit tett, és azt kell mondjad magadban, hogy nem, én úgy döntöttem, hogy teljesen megbocsátok a testvéremnek. És aztán holnap megint találkozok azzal a szerencsétlennel, és nem, én megbocsátottam neki. Teljesen megbocsátottam neki. Úgyhogy ez egy jó igazság. És szabadító igazság lehet. És azt lássuk meg, nem azt mondja, hogy akik tehát a megbocsátottaknak meg kéne bocsátaniuk. Nem ezt mondja. Tehát nem erről beszél, hogy meg kéne. És én sem ezt akarom átadni, hogy meg kellene bocsássunk. Tehát amikor dolgokkal kapcsolatosan így gondolkodunk, hogy ezt kéne tennem, meg azt kéne tennem, azt sose tesszük. Most már el kéne kezdjek futni. Ugye? Vagy abba kéne hagyjam ezt. Vagy abba kéne hagyjam azt. Vagy ezt kéne csinálnom. Na, az, amikor így gondolkodok valami felől, akkor azt sosem teszem meg. Hanem úgy megbeszélem magammal. És akkor nem történik semmi. Tehát nem alakul át azzá, hogy na, ezt megtettem. Amikor így gondolkodom, na, ezt kéne megtenni, vagy azt kéne. Több időt kéne töltsek a családommal, vagy mit tudom én. Tehát Balázs, én nem tudok megbocsátani annak az embernek, vagy másoknak. Tehát, oké, tehát ez a... Amit ledobja az agyam a szíjat. De nem tudok megbocsátani, amíg ez jön az szellemi duma, hogy amíg meg nem bocsátok magamnak. Tehát addig hogy bocsássak meg másoknak, amíg meg nem bocsátok magamnak? Egyem a drága szívét. Vagy a szíved. Ha eddig így gondoltad. Tehát ez nem mindegy, nem mondom. Tehát hogy mekkora hazugság ez. Iszonyat nagy hazugság. Tehát nem tudsz megbocsátani magadnak. Nem tudsz. És nem is kell neked megbocsátani magadnak. Jézus bocsát meg neked. Tehát a megbocsátás ez nem valami, amit elérek. Vagy kiharcolok. Vagy megdolgozok. Tehát, ergo, nem tudok megbocsátani magamnak. Mert a megbocsátást nem lehet elérni, azt elfogadni lehet. Elfogadni lehet a megbocsátást. Elérni nem. Tehát Jézus volt az, aki meghalt érte a kereszten az én bűneimért. Én a bűneimmel őt sértettem, meg nem magamat. Tehát Jézus az, aki megbocsát nekem, nem én magamnak. Jézus az, aki megbocsát nekem. És amit tennem kell, az, hogy letérdelek Isten előtt, vagy a kereszt előtt, képzelj akármit, és elfogadom a megbocsátást. Azt, amit Jézus adott nekem. Egyszerűen elfogadom. Elfogadom. Mondom, köszönöm, Jézus. Köszönöm. És így lehet túljutni a múltamon. Hogy elfogadom a megbocsátást. Nem elérem, vagy megdolgozok érte. Vagy majd szolgálok eleget. vagy majd elhagyom ezt, vagy elhagyom azt a tulajdonságomat, vagy szokásomat, vagy függőségemet, vagy bármi, és akkor majd, akkor azzal már megbocsátok magamnak, vagy akkor már tiszta vagyok. Nem. Jézus egyszer és mindenkorra tisztává tett az ő kereszt halálával. És ezt nem tudjuk mi létrehozni, ezt el tudjuk fogadni. Tehát különben benn vagyok a börtönben. Úgyhogy én nem tudok magamnak megbocsátani, csak Krisztus tud nekem megbocsátani. Na, de második tény az, hogy Krisztusban teljesen megbocsátatott nekem. Teljesen megbocsátatott nekem Jézus Krisztusban. Tehát amikor arról beszélünk, hogy megbocsátani másoknak, kell, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan bocsátott meg nekünk. Nagyon fontos. És annyira szeretem Jézusban azt, ahogy tehát mond egy igazságot, és aztán mond hozzá egy sztorit, történetet. Tök jó, tök jó. Ó, hát erről egy történet jut eszembe. Köszönöm, Peti, hogy megkérdezted. Egy történet jut erről eszembe. Oké, és lehet, hogy sokan örültek ennek a történetnek, hogy de jó, még legalább megértjük, hogy miről beszél. De lehet, hogy voltak, akik meg nem örültek, hogy felesleges ennyi időt, nem elég mély akkor, hogyha történetek is vannak a mondani valóban. De ne, én szeretem, hogy Jézus történeteket mondod, és mondom, ez talán ez az egyik leglenyűgözőbb történet. Mert egy olyan fricska van benne, amire nem számít az ember. Na, tehát 23. vers. Azt mondja, mert Isten királysága hasonlít ehhez. Egyszer egy király elhatározta, úgy kezdődik, mint egy mese, magyar népmese. Szabó Gyula hangjával. Furfangos király Mátyás. Mert Isten királysága hasonlít ehhez. Egyszer egy király elhatározta, hogy a szolgáival megfizetteti mindazt, amivel tartoztak neki. Oké, tehát ez arról beszél, a sztori igazából, hogy lesz majd egy nap, amikor tehát az egyenlegünk le lesz zárva, már nem nyúlhatunk hozzá, se nem tehetünk hozzá, se nem vehetünk el belőle, le lesz zárva az egyenleg, ott fogunk állni Isten előtt, és összegyűjti a tartozásunkat. Most vagy úgy állok előtte, hogy egyedül, vagy úgy, hogy Jézussal. Ez a két lehetőség lesz. Vagy Jézussal állok Isten előtt, vagy egyedül. És 24. vers, figyelj, miközben elszámolt velük, eléje hozták az egyiket, aki 10 000 talentummal tartozott. Amikor, tehát tuti, hogy ez így történt, nincs leírva, de tuti, hogy ez történt. Amikor a tömeg meghallotta ezt a számot, hogy 10 000 talentum. Biztos, hogy felsziszegtek, vagy valami. Azért, mert ez egy bődületes összeg volt. Tehát már az csoda volt, hogy ennyi tartozást össze lehetett szedni. Tehát hogy? Tehát 20 év munkája. 20 év bére volt. 10 000 talentum. És tehát képtelenség kifizetni. 25. vers. Mivel a szolga nem tudta megfizetni az adósságát, bocsánat, egy talentum volt 20 év, és 10 000 talentum a tartozás. Mivel a szolga nem tudta megfizetni az adósságát, a király megparancsolta, hogy adják el őt rabszolgának a feleségével és a gyermekeivel együtt, és adják el minden vagyonát is. Amit pedig ezekért kapnak, abból törlesszék az adósságot. Tehát logikus, hogy nem tudja. Tehát ha egy talentum 20 év, 10 000 talentum az 10 000-szer 20 év. Még ha összeadjuk az egész családnak az életkorát, sem lesznek képesek ezt kifizetni. Oké, de itt jön egyébként be ez a zárójeles gondolat, hogy az én saram az nem csak az én saram. Az én bűnöm az nem csak rám van hatással, hanem a családomra, a feleségemre, a gyerekeimre, azokra, akik közel állnak hozzám. Ugye, mert itt is, tehát nem csak magát, a tartozással nem csak magát tekerte bajba, hanem a feleségét és a gyermekeit is. Úgyhogy, ha hívő vagy, tehát újjászülettél, akkor ez a te történeted volt. Ez voltál te, ez az ember. Akinek olyan tartozása volt Isten felé, hogy képtelenség ezt kifizetni. Képtelenség kifizetni. Tehát ez a hívő embernek a története. És elképesztő szakadék állt köztem és Isten között, amit én nem tudtam áthidalni. Oké, hogyha nem vagy hívő, ha még nem Jézusé az életed, nem adtad még oda az életedet, akkor ez vagy most. Egy ilyen tartozásod van Isten előtt, amit képtelen vagy kifizetni. Egy olyan szakadék áll közted és Isten között, amit képtelen vagy áthidalni. Tehát igazából kilátástalan a helyzet. El vagy választva tőle teljesen, és te nem tudod ezt áthidalni. És egyébként ismerünk ilyen embereket, nem? Tehát, hát szomszéd Józsi, az, hogy mit csinál a családjával, vagy a feleségével, vagy mit tudom én, vagy miket művel, nem hiszem el, hogy ezt merte tenni, főleg, ha én is benne voltam, tehát engem is megkárosított. Tehát piszok könnyen meglátjuk másoknak a sarát, másoknak a bűnét. A sajátunkat azért nem látjuk meg olyan hamar. A miénken jókat tudunk röhögni, nem? Így tudjuk elmesélni, milyen hülye voltam, és akkor vigyorogva elmeséljük a disznóságainkat. De ha ugyanezt valaki megteszi ellenünk, akkor ki tudnánk kaparni a szemét. De mindegy. Tehát... Két sor áll Isten előtt. Az egyik az a magányos sor, a másik az a Jézussal való sor. Az egyiket úgy hívjuk, hogy megmentett, a másik úgy, hogy elveszett. Tehát két sor van csak. És nem úgy történik ám a dolog, hogy tehát a megmentettségben nem úgy jutunk ám el, hogy jó megdolgozunk, érte? Jó sok jó dolgot teszünk, meg tisztába rakjuk magunkat, meg mindent rendbe rakunk az életünkbe, és aztán puff, egy ima átlög bennünket, és akkor meg vagyunk mentve. Nem. Tehát képtelenség. Képtelenség. Nem lehet. Tehát én nem tudom. Én nem tudom áthidalni. Én nem tudom megmentetté tenni magamat. Tehát az Isten ellen vétett bűn, annak nagyon komoly következményei vannak. És fontos, hogy ezt lássuk, hogy milyen állapotban voltunk, hogy milyen állapotban vagyunk. Attól függ, hogy hívő ember vagy nem vagy hívő ember. És mert minél nagyobb a bűn, vagy minél nagyobb az a személy, aki ellen a bűnt elkövettem, annál nagyobb következménye lesz. Tehát például, ha most úgy döntenél, hogy jó, pofán vágsz engem, akkor túl nagy következményei nem lesznek. De mondjuk úgy döntenénk, hogy az Orbán Viktort vágnánk képen, akkor ott vannak körülötte a Markos legények, akik egész életükben arra várnak, hogy valakit lelőjenek, komolyan. Képen vágjuk Orbán Viktort, és ezek lőnek, és utána kérdezik meg, hogy mi a neve. Tehát, hogy annyira szeretnék a dolgokat végezni. Tehát minél nagyobb valaki, aki ellen csinálom a dolgaimat, és vétkezek, annál nagyobb következményei lesznek. És mi Isten ellen vétettünk. Tehát Isten ellen vétkeztünk. Az univerzum teremtője ellen vétkeztünk. Úgyhogy annak a következménye pokol és harag. Pokol és harag. Úgyhogy az ember az nagyon is elveszett. Nagyon is elveszett. És mondom, két kategória van. Elveszett és megmentett. Aki már meg van mentve, annak nagyon nagy szüksége volt a megmentésre. Ha meg még nem vagy megmentve, elveszett vagy, akkor még nagyon nagy szükséged van a megmentésre. De mindenkinek szüksége van rá. Ja, úgyhogy 26. vers. Tehát egyedül Jézuson keresztül van megváltásunk. És a 26. vers azt mondja, a szolga ekkor leborult a király előtt, és így könyörgött. Kérlek, légy türelmes hozzám, minden adósságomat meg fogom fizetni. De hát tudjuk azt, hogy tehát ezt a tartozást nem lehet kifizetni. Tehát olyat ígér, amit képtelenség. Oké? Tehát nem lehet, nem tudjuk. Ez egy szellemi törvény. Tehát hiába akarom, nem tudom kifizetni. Tehát egy szellemi törvény. Az én döntésemben nem rúghatom föl azt. Ez ugyanolyan, mint az a fizikai törvény, hogy elmész a McDonald's-ba, megveszed a Big Mac menüt, meg hozzá a forró almáspitét, most mindenkinek a nyála szájába összecsordul, meg a mit tudom, mi az, amit még szeretsz, és aztán kérsz hozzá egy light kólát, hogy majd a light kóla az majd semmissé teszi ezt a sok kalóriát, amit amúgy benyomtál az összes többivel. Úgyhogy tehát nem lehet. Nem lehet. Ha áthágjuk a törvényeket, annak van következménye. Van következménye. Úgyhogy sokan azt gondolják, hogy valahogy de ledolgozhatják ezt a sok rossz dolgot Isten előtt, amit tettek. Majd valahogy ledolgozom. És akkor majd... De Isten azt mondja Ézsaiás könyvében, hogy minden igaz cselekedetünk olyan az ő szemében, mint egy véres rongy. Amiről én már tanítottam nektek, hogy ez a véres rongy, ez a menstruációs rongy. Tehát egy véres tampon. Tudom, hogy drasztikus kép, de nem véletlenül mondja ezt Isten így. Ez Ézsaiás 1-ben van. Elolvassátok. Azt hiszem. Lehet. De ha nem, akkor olvassátok végig. 60-valahány fejezet. Hajrá. Oké? Tehát azt mondja, hogy az igaz cselekedeteink, amiket mi igaznak gondolunk, még azok is az ő szemében ilyen tisztátalan rongyok. Tehát tisztátalanság. Úgyhogy nem tudjuk magunkat tisztává tenni. Tehát ugyanez, hogy akarod te visszafizetni ezt a 10 000 talentumot, te szerencsétlen szolga? Mit ígérgetsz ilyen hülyeségeket? Még hülyének is nézed ezt a királyt? Tehát, hogy képtelenség, nem lehet. 27. vers. A király, a flip-flop csapat elment. A király megsajnálta, figyelj! A király megsajnálta, és szabadon engedte, sőt, az összes adósságát is elengedte. Normális. Elképesztő vers. Tehát azt mondja, a király megsajnálta. Tehát csak gondolj bele, az egyetlen oka annak, hogy meg vagyunk mentve, hogy ő megsajnált minket. Nem azért, mert te olyan fain csávó vagy. Vagy nem tudom, hogy mondjam a lányoknak. Tehát nem azért. Nem azért. Nem azért, mert mi olyan ügyesek vagy, jók vagyunk, vagy bármi. Vagy olyan sok jót letettünk az asztalra. Nem. Egyetlen oka annak, hogy meg lettünk mentve, az, hogy Isten kedves hozzánk, Isten kegyelmes, Isten irgalmas, Isten szeret minket, és megsajnált. Látta, hogy el vagyunk veszve. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát megsajnált. Megsajnált. Ez van itt a történetben. Tehát eltörölte a tartozást. Ezt is mondja. Eltörölte az összes tartozását. Bődület. Tehát azért menekülhettünk meg, mert ő eltörölte. Azért menekültünk meg az örök pokoltól és haragtól, mert ő eltörölte. Tehát nem kifizettük, nem beszálltunk egy kis önrésszel, hanem ő eltörölte. Nem kért. Amit tudtunk volna fizetni, abból se kért. Azt mondja, az is véres rongy. Tehát nem kérek belőle. El van törölve. El van törölve. El van törölve. Ki van fizetve a tartozásod? Ahogy Jézus mondja a kereszten, János 19.30-ban, azt mondja, hogy elvégeztetett. Ezt jelenti az a mondata, az a felkiáltás a kereszten, hogy elvégeztetett. Ez a tetelesztály, ez egy ilyen üzleti kifejezés, ami azt jelenti, hogy teljesen ki van fizetve a tartozás. Tehát amikor befizetted az utolsó csekket, és jön Azok olyan boldogságos pillanatok voltak, amikor a Suzuki-t kifizettük, az utolsó csekket befizettük, és akkor jött a mi törzskártya, vagy törzslap, vagy... És az, hogy nem törzskönyv, hogy nem tartozom már a banknak. Tehát el lett töröl, de hát azért nyilván nekünk kellett fizetni. De itt meg, hogy semmit nem kellett fizetni. Semmit nem kellett. Eltörölte a tartozásunkat. Te azt mondja, Jézus, nem tartozol semmivel. Úgyhogy amikor ott állsz ő előtte majd azon a napon, és vagy az egyik sorba, vagy a másikba, ha a megmentett oldalon állsz, akkor azt fogja, ott áll veled Jézus, és azt mondja majd Istennek, hogy ő velem van. Velem van. Úgyhogy nézzük meg erről egy videót, jó? És aztán folytatjuk. Van egy jó kis videó erre.
Next. File, please. Some lying. Some stealing. And some acts of kindness here and there.
I tried to live a good life.
Well, let's see how good. This way. Next. File, please.
Okay, I admit it. I did a lot of bad things.
Yes, I see.
But I've done good things too, you know, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right?
Let's find out. This way.
That should have balanced out, right? It should have balanced out.
Next. File, please. Impressive.
Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more.
And is this your subscription?
I only read the articles. I only read the articles!
Next.
My mom goes to church.
Was baptized as a baby?
Take American Express, right?
Next! File, please. Whoa! Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him.
Hey, wait a minute. That is totally not fair.
That's why it's called grace. Next!
Érted már? Ja, úgyhogy elképesztő, hogy megérdemelnénk a poklot, megérdemelnénk az örök elválasztottságot tőle, de nem ezt adja nekünk. Nem ezt adja nekünk. Ő úgy döntött, hogy kifizeti helyettünk a bűneinknek a büntetését, a tartozást, és teljesen, teljesen el van engedve. Úgyhogy remélem örülsz ennek. Ha nem, örülj. Gondold végig, hogy milyen volt a helyzeted, és aztán lásd, hogy mekkora kegyelmet kaptunk. Ja. 28. vers. Itt jön ám a durva fordulat a történetbe. Azt mondja, miután ez a szolga elment, találkozott egy másik szolgatársával, aki viszont neki tartozott 100 ezüst pénze. 100 ezüst pénze. Torkon ragadta. Folytogatni kezdte, és azt mondta, add meg, amivel tartozol. Tehát ez körülbelül 20 000 forint az értéke a 100 000-es pénznek. Tehát egy 20 000-essel lógott. Ez elég felháborító, nem? Tehát, és ha figyelmesen olvasod, akkor nem az, hogy összefutottak a piacon, vagy valahol, hanem megkereste. Tehát tudatosan megkereste őt. Tudatosan megkereste őt. És sajnos ez történik. Akár közöttünk is történhet ez. Tehát jövünk, és hallunk üzenetet arra, hogy mennyire el lett törölve nekünk, mennyire megbocsátott nekünk Isten, milyen sokat, és mi képesek vagyunk tartogatni néhány sérelmet mások ellen. Mindenkiről van egy kis dossziém. Valakié vastagabb, valakié vékonyabb, és tartogatom. Tartogatom. És amikor adja a helyzet, akkor törlesztek. Vagy úgy viselkedek vele, mint ha neki kéne törleszteni nekem a tartozásból. Nem jó. Nem jó, nem jó, nem jó. És csak gyorsan végignézzük, hogy mind ment keresztül ez a fickó, ez az ember, akinek megbocsátatott, el lett engedve, de hogyan próbálta aztán ő továbbvinni ezt a safétát? Hát nem ügyesen, nem jól. Mert először is érezte a fájdalmat, az első dolog, ott a jegyzetetekbe bérhetjátok, tehát mind ment keresztül, fájdalom. Fájdalom ment keresztül. Tehát amikor megbántanak bennünket, amikor tartoznak nekünk, akkor az fáj. Így van? Így van? Az fáj. Tehát el kell bánjunk a fájdalommal. És ez a fickó jogosan tartozott neki 20 000 forinttal, vagy 100 000-essel. Tehát jogosan, tehát tartozott neki. Tehát az életünkben is vannak emberek, akik, tehát joggal, úgymond van jogunk arra, hogy haragudjunk, mert megbántottak, megsértettek, megkárosítottak, elárultak. De figyelj, hogyha hívő ember vagy, hogyha Jézus az életed, ha az övé a szíved, akkor csak tudsz, hogy az ellenség az gyakran elő fogja hozni ezeket az embereket. Nem csak az, hogy mondjuk esetleg hétről hétre találkozol velük a gyülekezetben, hanem napközben is. Tehát elő fogja hozni. Emlékszel? Hogy megbántott téged? Most szívességet kér tőled, vagy rád mosolygott. De emlékszel, hogy most hogy vigyorog? Hogy vigyorog? De aztán hogy úgy megbántott a múlt héten, most meg hogy vigyorog? Biztos tudja, hogy tartozik nekem, azt azért próbál kompenzálni. Azért vigyorog annyira. És akkor megy a mahinálás, meg a kombinálás a fejünkbe. Hogy most tartozik, mennyivel tartozik, tötterötötter. Oké, de hogy igen, tehát vannak valós fájdalmunk. Mert valós emberek valós dolgokat tettek ellenünk. Tehát ez így van. Tehát mondhatod azt, az én helyzetem még komolyabb volt ennél, nem csak ilyen mismás kölcsönkérés és visszanemadás, vagy rossz szó, hanem az én édesapám bántalmazott engem, az én testvéreim bántalmaztak engem, a nagybácsikám bántalmazott engem, vagy mit tudom én. Tehát sok minden lehet, vagy ütöttek, vertek a szüleim, tehát vagy ütött vert a feleségem, vagy ütött vert a férjem. Egyre jobban nő egyébként a feleség által történő fizikai bántalmazás. Tényleg? Tehát szegény férfiak. Nem. Tehát jogos. Abszolút jogos. Abszolút jogos. De Jézus azt mondja, hogy teljesen és folyamatosan meg kell bocsássunk. Nem meg kéne, hanem azt mondja, teljesen és folyamatosan meg kell bocsássunk ezeknek az embereknek. Nincs mese. Nincs mese. Tehát el kell bánnunk az érzelmeinkkel, mert sokan azt mondják, hogy majd megbocsátok, ha majd úgy érzem, hogy meg tudok bocsátani. Oké? Majd ha úgy érzem, majd ha én föl tudom dolgozni, majd ha meg tudok bocsátani, akkor majd meg fogok bocsátani neki. De hát a megbocsátás az egy döntés, nem egy érzés. Tehát ez nem egy érzés. A megbocsátás sosem egy érzés, ez egy döntés. Tehát meghozod azt a döntést, hogy ez az XY nem tartozik neked többé. Nem tartozik, nincs tartozása. És amikor az ellenség jön és felhozza számodra ezt, akkor megint csak emlékezteted magad, hogy nem. Ez az ember nem tartozik nekem semmivel. Miért? Azért, mert úgy döntöttem, hogy én megbocsátok neki. Ennyi. Többször már lecsukjad be. Na, úgyhogy tudom, hogy ez nagyon nehéz. Főleg, ha az embert folyamatosan bántják és molesztálják, de itt lehet akár egy rossz reagálás is. Tehát akit folyamatosan, még a mai napig is esetleg valaki bántalmaz és molesztál. És akkor jön a hiperszem, ó, nekem, neki meg kell bocsássak újra és újra. Még ha megteszi és folyamatosan. Nem. Ebben az esetben azt mondom, hogy el onnan. Persze a szívedbe bocsáss meg, de ne menj vissza abba a házba. És abba a családba. Ahol mondjuk a férj veri a feleséget, vagy a szülő veri, agyba főbe veri mindig a gyerekét. Tehát bántod, de nem. De hát mi lesz? Hát félek tőle. Én azt mondom erre, hogy ha ez a helyzet, ne aggódj, itt is vagyunk olyanok, akik ha megjelenünk nála, akkor félni fog tőlünk. Tehát ebben az esetben szívesen bevédünk, hogyha bántalmazás van. Tehát azt nem engedhetjük. Megbocsátás nevében nem engedhetem azt, hogy valaki bántalmazzon engem folyamatosan. Na, de második dolog, amit tesz ez a fickó. Az egyik, igen, érezte a fájdalmat, jogos volt a fájdalom. És el kell bánjunk a fájdalommal, de nem a fájdalom diktál a megbocsátásban. Oké? A másik, amit tesz, hogy kezébe vette az irányítást. Fogta, és torkon ragadta, azt mondja. Torkon ragadta a haverját, aki tartozott neki. És hagyd csak az ajtót, hagyjad. Nem kell. Na, tehát szeretjük kezünkbe venni a dolgokat, nem? Amikor az ember leszorítják az útról, akkor integetünk nem a szeretet jeleit, vagy a béke, bíz, hanem egyéb más új mozdulatokat, igen, tehát meg mit tudom én, tehát olyan gondolatok merülnek föl bennünk, hogy jó, bárcsak tankom lenne, nem azért, mert szétlőném, csak úgy átmennék az autóján, vagy mit tudom én. Tehát olyan kedvesség, hogy előjön belőlünk. Tehát sokszor úgy vagyunk vele, hogy ott a fájdalom, és az, ó, én tudom kezelni. És emlékszem, volt olyan, hogy Flórácskát bántották az iskolában, valami osztálytárs, vagy valaki. Virág tök ügyesen megbeszélte vele. Én meg puffogtam magam, nem, énnek bemegyek az iskolába. Megbeszélem azzal a gyerekkel, hogy ott mi lesz, hogy lesz. Majd én kezelem. Tehát szeretjük kezünkbe venni az irányítást, a dolgokat. És csak egy rész a római levélből, ami kifejezetten erről szól, 12. fejezetben, azt mondja Pál apostol, valaki rosszul bánik veletek. Tehát 12. fejezet, 17. 18. verse. Ha valaki rosszul bánik veletek, ne álljatok bosszút rajta. Arra törekedjetek, amit mindenki jónak és nemesnek tart. Tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek. Tehát azt mondja, a tőletek tehető legtöbbet tegyétek meg. Tehát amennyire rajtatok múlik, legyen békesség. Tehát amennyire rajtad múlik, bocsáss meg a másiknak. Bocsáss meg a másiknak. Tehát előzd meg te. De hát már meghalt. Akkor írj neki levelet. Nem kell, hogy elolvassa. Az a levél, az téged fog kiszabadítani abból a börtönből. Mert te le tudod tenni azt a terhet, amit hozol már 10-20-30 éve. És nem tud már vele megbeszélni esetleg. Meghalt. De fel fogsz szabadulni, hogyha mondjuk kiírod magadból, és bocsánatot kérsz. Vagy megbocsátasz egy levélben neki. Ja. Úgyhogy Ha úgy reagálunk rá, hogy pletykálunk róla. Tehát ez, mi titukban azt kívánjuk, hogy történjen vele valami. Vagy ha esetleg történik vele, akkor meg jó, megkapta. Biztos nem véletlen volt. Ez azért, mert engem bántott. Nem, tehát ennek semmi értelme. Ez a börtön. Börtön rock. Belül. Ez, ja. Tehát Isten azt mondja, hogy akinek megbocsátatott, azok bocsássanak meg. Tehát azok megbocsátanak. Folyamatosan, rendszeresen, teljesen. Oké, a harmadik dolog, amit csinált ez a fickó, tehát nem csak, hogy ott volt a fájdalom, tehát rosszul érezte magát, mert tartoznak neki, nem csak, hogy kezébe vette az irányítást, torkon ragadta, tehát nem megbocsátott ő, ahogy neki is megbocsátottak, hanem torkon ragadta, megpróbálta kezelni maga módján a helyzetet, hanem a saját megoldását használta. A saját megoldását használta. Börtönbe záratta a haverját, vagy az adósát. Börtönbe záratta. Oké, tehát amikor megbántanak bennünket, amikor tartoznak nekünk, sokszor a saját fejünk után megyünk. Saját fejünk után. És nem furcsa, hogy ez a fickó, a 10 000 talentumos, könyörgött az ő urának kegyelemért, engedje már el neki, stb. És elengedte neki. El lett engedve, és aztán továbbáll ez a fickó, megkeresi az ő adósát, és azt mondja, hogy mert, uram, köszönöm, hogy elengedted a 10 000-et, de segíts félretennem az útból ezt a Józsi gyereket, mert tartozik nekem 200 ezüste. Vagy 100 ezüste. Tehát röhelyes a helyzet. 19. vers, a Róma 12-ben. Azt mondja, szeretett testvéreim, ne álljatok bosszút magatokért, inkább bízzátok ezt Isten haragjára. Mert meg van írva, a bosszú állás az én dolgom, én majd megfizetek, ezt mondja az Úr. Oké, tehát nem bosszúért kiáltunk, amikor sérelemért? Ezt akarjuk, nem bosszút, fizessen meg azért, amit tett. Bosszú. Amikor ott van valakivel szemben a keserűség, akkor bosszú. 20-21. vers. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Mert olyan ez, mintha izzó parazsat tennél a fejére. Ne hagyd, hogy a gonosz legyőzzön téged. Tedd azt, ami jó és helyes, ezzel te fogod legyőzni őt. Tehát ne állj bosszút. Miért? Azért, mert ha Isten gyermeke vagy, és téged megbántanak, akkor tudod ki az, aki igazán mérges még? Rajtad kívül? Isten. Honnan tudom? Hát ez mondja itt, de van 3 gyerekem. És akkor őket bántják, ugyanez az eset, akkor ott van, hogy bemegyek, az kis 7-8 éves gyerekeket, szétpakolom őket 7 perc alatt. Meg zsarom, hogy meg se kell erőltetnem magam. Megdolgozom mindet, nehogy már itt bántsák az én gyerekemet, tudod. Megyek focizni a 4. alba. Nem labda lesz a labda. Tehát tudom azt az érzést, és azt hogy engem bántanak. Amikor gyerekemet bántják, engem bántanak. És majd én kezelem azt a dolgot. És ugyanez van Istennel is, hogy majd ő kezeli ezt a helyzetet. Majd ő fogja. Intézni fog. És őt sokkal jobban zavarja a fájdalmat. Sokkal jobban. A fájdalom és a sérelem. Tehát ad neki oda. Tehát az, amikor mi bosszúért kiáltunk, és ezen ügyködünk, és bennünk, hogy legszívesebben bántanám őt, meg mit tudom én, meg mérges vagyok rá, meg forgatom, és agyalok rajta, meg minden, akkor az olyan, mintha leönteném magam benzinnel, és meggyújtanám magam. Ez csak engem éget. Neki ettől semmi baja nem lesz, hogy én marcangolom magam. Magamat bántom azzal. Tehát ebből a bosszúból ő nem is érez semmit. Csak én. Úgyhogy, de mi történt ezzel a fickóval? Figyelj. nem alakul jól a dolga. Vissza Máté 18-ban, 29. vers, azt mondja, az meg az első szolga lába elé borult. És így könyörgött, kérlek, légy türelmes hozzá, minden adósságomat meg fogom fizetni. Tehát ugyanazt mondta, mint amit ő is mondott az úrának. 30-31. vers. Az első szolga azonban nem akart megkönnyörülni rajta, hanem börtönbe záratta a szolgatását, amíg az minden tartozását vissza nem fizeti. Amikor annak szolgatársai meglátták ezt, nagyon megdöbbentek, majd elmentek a királyhoz, és bemúszerolták, vagy elmondták, hogy mi történt. 32. vers. Ekkor a király behívatta az első szolgát, és ezt mondta neki, te gonosz szolga! Én minden adósságodat elengedtem, mivel kegyelemért könyörögtél. Oké, tehát gonosz szolgának hívja azért, mert nem bocsátott meg. Azt mondja, te gonosz szolga. Tehát mit fog mondani rólunk Isten, hogyha nem bocsátunk meg? Ja. Teljes joggal mondhatja azt, hogy ez gonoszság van a szívünkben. Ez gonosz, hogyha nem bocsátunk meg. És aztán azt mondja, 33. vers, 34-35, neked is ugyanúgy könyörülnöd kellett volna a szolgatársadon, hogy én könyörültem rajtad. Majd a király haragjában átadta ezt a szolgát a börtönőröknek, hogy tartsák fogva, amíg ki nem fizeti minden adósságát. Bizony, így bánik veletek, mennyei atyám is, ha szívből meg nem bocsáttok annak a testvéreteknek, aki vétkezett ellenetek. Oké, tehát ha nem bocsátunk meg, így bánik velünk is. Bent leszünk a börtönbe. Tehát ha nem bocsátunk meg, akkor az egész életünket egy börtönben fogjuk élni. Amire igazából mi kattintottuk be az ajtót. És mi zártuk be az ajtót magunkra. És nem kint vagyunk, hanem bent vagyunk. Ja, úgyhogy teljes és folyamatos megbocsátás. Ez a bölcsesség Istentől számunkra. Hogy teljes és folyamatos megbocsátás. Tehát ez azt jelenti, hogy azt mondom a másiknak, hogy te nem tartozol nekem többé. Nincs tartozásod. Semmivel nem tartozol. Mert ha nem teszem, akkor börtönbe vagyok. És tök mindegy, hogy milyen szolgálatot vezetek, tök mindegy, hogy nem tizedet adok, hanem az ötöd részét adom a fizetésemnek, vagy a felét odaadom a fizetésemnek a kosárba, tök mindegy, hogy hány ember felé szolgálok, milyen fantasztikus ajándékeim vannak, tök mindegy. Ha nincs megbocsátás, akkor egy börtönben élem az életem. Akkor börtönben fogom élni az életem. Ja. Úgyhogy ez nem jó hely. Nem jó hely. Úgyhogy a harmadik tény, a harmadik tényünk, segít nekem valaki ezeket a spatulákat kiosztani, ezt egyszer már csináltuk a Pulc utcában is. Mindenki kapjon egy spatulát. Van egy másik nagyon jó történet a Bibliában. Tehát a harmadik tény, figyelj, a harmadik tény ez az, hogy lépjünk, Gábor. A megbocsátás a kulcs a szabadságomhoz. Ez a harmadik tény. A megbocsátás a kulcs a szabadságomhoz. Ezzel nem a nyelveteket fogom megnézni, meg a torkotokat, jó? Van még, ha valaki nem kapott volna. Tehát megvan a kulcs a szabaduláshoz, a szabadsághoz. Megvan a kulcsunk. Megvan a kulcsunk. És nem kell, hogy imádkozzunk. Nem kell, hogy imádkozzunk. Nem kell, hogy imádkozzunk. Megvan a kulcs. Tehát, hogy kijöjj ebből a börtönből, és ez a kulcs nem más, mint a megbocsátás. Használd, és kiszabadulsz. Használd, és kiszabadulsz. Használd a megbocsátást, bocsáss meg, és ki fogsz szabadulni. Tehát nem tudod, hogy mit tett velem Balázs. Fogalmat sincs. Figyelj, Jézus, csak nézz Jézusra. Amikor őt gyilkolták, amikor őt bántották, és ott volt fenn a kereszten, mit mondott? Bocsáss meg nekik. Mert nem tudják, mit tesznek. Ezt mondta Jézus. Úgyhogy tehetjük mi is ugyanezt. És gondolkodhatunk mi is ugyanígy. De ki kell jöjjünk, mert ha nem jövünk ki ebből a börtönből, akkor nem fogjuk tudni azt az életet élni, amire Isten elhívott bennünket. Börtönbe bent, fogva, tartva nem tudunk szabadságban élni, abban a szabadságban, amire Isten hívott bennünket. Tehát ki kell jöjjünk, és ehhez a kulcs a megbocsátás. Ez a kulcs a megbocsátás. Emlékszem a plázánál, amikor még a gyerekek, majd most Lucának is jön már, majd nyomja már a motorozást, de a plázánál van egy lejtő, és amikor a lányok próbálkoztak ott lejönni a lejtőn, hát minden méternél lerakták a lábukat. Pedig hát olyan jó lehetne, olyan jó, ez ilyen 20-30 méter hosszú, jó be lehet gyorsulni, élvezni, és lobogol, sírod, minden. De még nem próbálták ki, és féltek. Féltek. És oda kellett állnom a lejtő végéhez, és azt mondja, gyertek, nyugodtan engedd el, ha baj van, elkaplak. És onnantól kezdve nyomatták. És jöttek, és nem tették le lábukat. Mert láttak. Mert látták azt, hogy baj nem lehetsz. Fater ott van a végén. Focizott, tehát valamennyire tud védeni is. De... és ott van. És ez, tehát ugyanez van Istennel is számunkra. Tehát sokan az Istennel való járásotokban fékeztek. Mert féltek. És azért féltek, mert ott van a meg nem bocsátás, és ott vannak a sérelmek a szívetekben. De nézz Jézusra. Ott van veled, tényleg ott van veled. Jézus azt mondja, csak nézz rám, bízz bennem. Gondoskodni fogok rólad, csak engedd el, emeld fel a lábad, csak gurulj. És élvezd azt az életet, amire elhívtalak, szabadulj ki abból a börtönből. Ja, úgyhogy ha megbocsátottak, megbocsátanak. És az utolsó verset olvassuk el, jó? Itt van fönn, ezzel fejezzük be, ez a spatulához kell. Miért nézed a szálkát a másik szemében, mikor a magadében még a gerendát sem veszed észre? Hogy mondhatod másnak, barátom, hadd vegyem ki a szálkát a szemedben, amikor a saját szemedben ott van a gerenda. Oké? Tehát ez egy ilyen nagyon humoros kép. Meglátom a szálkát a másik szemében, miközben ott van a szememben a gerenda. Vagy Pásztor Csaba hozta a gerendát, emlékeztek? Az egyik Isten tiszteltem, hogy odarakta a gerendát a személyet. Képmutató azt mondja. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, akkor majd elég tisztán látsz az, hogy a szálkát is kivesd a másik szemedből. Úgyhogy ez a spatula, ez a gerendánk. Ami saját gerendánk. És amit tehetünk vele, és amit tegyünk vele, tehát tényleg nem az, hogy látjuk, könnyen meglátjuk, hogy ki mivel bánt bennünket. És aztán azt nem látjuk, hogy mivel bántunk másokat. És ha valakit Isten fölhozott a szívedben, akinek meg kell bocsáss, akkor nem tudom, hogy mindannyiótoknak van-e toll, ha nem, akkor adunk, Csilla segít. Van mindannyiatoknak tolla? Van mindenkinek tolla? Jó van, akkor maradjuk. Akkor írd rá arra a spatulára a nevét. És írd rá, hogyha fölhoz. Hogyha tényleg konkrétan Isten fölhozott valakit a szívedben, miközben erről a megbocsátásról beszéltünk, akkor írd rá a nevét. Valószínűleg ő az az ember, akit el kell engedj. Meg kell bocsáss neki. És tehát fogva tartsz. Ez nem az ő szabadságához kell, hogy ő jól érezze magát, vagy ne érezze jól magát, vagy bármi. Tehát ez a te szabadságodhoz kell, hogy megbocsáss annak az embernek. Hogy te felszabadulj, és te megszabadulj. És arra kérlek benneteket majd, hogy most a végén lesz majd egy videó, az nem lesz elég hosszú ahhoz, hogy ezt megcsináljuk, de az Isten tisztelet végén csak törjétek ketté, a videó alatt törjétek ketté ezt a, ezt a gerendát, jó? Jelképezve azt, hogy megbocsátok neki. Hogy elengedem. Mindegy, hogy hogy érzek, de megbocsátok neki. És amikor ketté törtétek, majd amikor megyünk az utunkra, akkor ide hozzátok ki. Ide. Nem azért, mert én kíváncsi vagyok rá, hanem egyszerűen csak tegyük meg ezt a hitbeli lépést, hogy összetörtem, és odaadom Isten elé. Leteszem a keresztnél. Ahogy Jézus megbocsátott nekem, úgy én is megbocsátok ennek az embernek. És lehet, hogy egy hosszú listát tudnál írni, de ki az, akit Isten most felhozott számodra. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk, jó? Mennyi atyánk, annyira hálás a szívünk, hogy te megbocsátottál nekünk. És tényleg van problémánk, nem kicsi, egy gerendányi. És sokszor megfeledkezünk erről, és meglátjuk másokban a kis szálkákat. Kérlek, Uram, segíts, hogy mindig lássuk meg a gerendát, és vessük ki azt a gerendát a szemünkből. Ha nem vagy hívő, ha még nem biztos az életed Jézusra, akkor sokkal tartozol neki. Hatalmas a tartozásod. Hatalmas a szakadék közted és Isten között. De tudd, hogy ezt nem tudod te átvidalni. És nem tudsz semmit tenni érte, hogy kifizesd a tartozást. Egy dolog történhet, hogy ő eltörli. És megbocsátja neked. És ez megtörtént 2000 évvel ezelőtt a kereszten, Jézus Krisztuson keresztül. Jézus elbánt a bűnöddel, a tartozásoddal teljesen. Úgyhogy ha rá akarod bízni az életed, ha el akarod fogadni ezt a megbocsátást, akkor tedd meg most. Kifejezheted egy imával ezt a szándékodat, segítek benne, mondd velem együtt a szívedben, mondd azt, Jézus, köszönöm. Köszönöm, hogy megbocsátottál nekem teljesen. És szükségem van rá. Szükségem van rá, mert bűnös ember vagyok, és nagyon nagy a tartozásom feléd. Köszönöm. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Azt akarom, hogy a mai naptól, ettől a pillanattól kezdve te legyél az életem ura, te legyél a megváltom, te legyél a királyom. És hogyha ezt elmondtad, ha rábíztad az életed, most először, akkor kérlek, ezt mondd majd el valakinek, akiben megbízol itt közülünk. Hogyha hívő vagy, és tartogatsz valamit egy testvéred ellen, akkor azt kell mondjam, hogy ez a gerenda a te szemedben van. És ezt a gerendát sokan látják. Sokkal nagyobb, mint a szálka. És itt az ideje, hogy kezeljük ezt a problémát, ezt a gerenda problémát. Úgyhogy ha tényleg ott volt ez az ember a szíveden, kiírtad erre a pálcára, erre a spatulára, engedd el. Jézusban te teljesen tisztává lettél téve, minden tartozásod el lett törölve. Engedd el ezt a picit a másiknak. Ne légy ez a gonosz szolga, mint ahogy itt a történetben. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy megtehetjük ezt. Nem tudnánk megtenni, hogyha te nem bocsátottál volna meg nekünk. És Uram, segíts kezelnünk a következő napokat, heteket, hónapokat, éveket, ahogy majd jön az ellenség, és felhozza ezt a nevet, amit erre a spatulára írtunk. Segíts abban, hogy újra és újra azt tudjuk mondani, nem, én megbocsátottam neki teljesen és folyamatosan. Nem tartozik többé. Köszönjük, Urunk. Amen. Úgyhogy most lesz egy videó, ez is a megbocsátásról. Igazából nagyon összesűríti azt, amiről beszéltem, egy perces videó. Ezzel a gyorsan végigmegy a kosár, ez lesz az adakozás is. Tegyük bele azt, amit hoztunk, és elterveztünk, és aztán törjük össze azokat. Vagy a videó közben törd össze azt a spatulát, törd ketté, hogyha el akarod engedni, ha meg akarsz bocsátani, és aztán a végén, miután el vagyunk bocsátva, akkor csak hozd ki, tedd ide le. Jó? És köszönjük mennyi atyánk a te adakozásodat, hogy szüntelen adakozol, és kitartóan, és bőségesen adakozol nekünk. Fogadd ezt, amit mi adunk, hálául, nagyra értékelésedül. Köszönjük neked, Úrunk. Amen.